Bevezetőről annyit szeretnék mondani, mielőtt felolvasom az igét, hogy a mai Isten tisztelettel egy új igehirdetés sorozat indul. Ennek kapcsán egy picit hosszabb lesz a bevezető a felolvasott ige után, ami az egész igehirdetés sorozatot előkészíti. És mégis fontos, mert ez segít majd bennünket képbe kerülni az egésszel. A 104. Zsoltárt olvasom. Áldjad lelkem az Urat! Uram, Istenem, igen nagy vagy, fenségbe és méltóságba öltöztél. Világosságot vettél magadra, mint egy köpenyt. Ő az, aki sátorként veszítette ki az eget, palotáját a vizek fölé építette, a felhőket tette kocsijává, szelek szárnyán jár. A szeleket tette követeivé, a lángoló tüzet szolgájává. Szilárd alapokra helyezte a földet, hogy soha meg ne inogjon. Mély vizekkel borítottad be, mint valami öltözettel. A hegyeken is állt a víz. Dorgálásodra lefutottak, mennydörgő szavadra elszélettek. A hegyek fölemelkedtek, a völgyek lesüllyedtek oda, ahol helyet készítettél nekik. Határt szabtál nekik, nem léphetik át, nem önthetik el újra a földet. Te fakasztasz forrásokat a völgyekben, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitatnak minden mezei vadat, a vadszamarak csillapíthatják szomjukat. Fölöttük laknak az égi madarak, sűrű lombok között énekelnek. Megöntözöd onnan fentről a hegyeket, alkotásai gyümölcsével jól tartod a földet. Füvet sarjasztasz az állatoknak, növényeket a földművelő embernek, hogy kenyeret termeljen a földből, és bort, amely felvidítja az ember szívét, és ragyogóbbá teszi az arcát az olajnál, a kenyer pedig erősíti az ember szívét. Jól laknak az Úr fái is, a Libánon cédrusai, melyeket ő ültetett, ahol fészket raknak a madarak, és a ciprusfákon gólya lakik. A magas hegyeken a zergék, a sziklákon a mormoták találnak búvóhelyet. Te alkottad a holdat, hogy jelezze az ünnepeket, és a napot, mely ismeri pályáját. A sötétséget támasztasz, éjszaka lesz, amikor nyüzsögnek az erdő mindenféle vadjai, az oroszlánok zsákmányért ordítanak, Istentől követelve eledelt. Ha felragyog a nap, visszahúzódnak, és tanyáikon heverésznek. Az ember munkába indul, és dolgozik egészen estig. Milyen nagy alkotásaid száma, Uram! Valamennyit bölcsen alkottad, tele van a föld a teremtményeiddel. Ott van a nagy és széles tenger, számtalan lény nyüzsög benne, kisebb és nagyobb állatok. Ott járnak a hajók, és a leviatán, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzál vele. Mindezek arra várnak, hogy idejében adj nekik eledelt. Ha adsz nekik, szedegetnek. Ha bőkezű vagy, jól laknak javaiddal. Ha elrejted orcádat, megrémülnek. Ha elveszed lelküket, kimúlnak és ismét porrá lesznek. Ha kiárasztod lelkedet, új teremtmények keletkeznek, és megújítod a termőföldeket. Dicsőség legyen az Úrnak örökké. Örüljön alkotásainak az Úr. Tekintetétől reszket a föld, érintésétől füstölögnek a hegyek. Éneklek az Úrnak, amíg élek, zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak leszek. Legyen kedves előtte fohászkodásom, én örvendezem az Úr előtt. Vesszenek ki a földről a vétkesek, ne legyenek többé bűnösök. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérjétek az Urat. Van, létezik, volt, lesz, nincs és elmúlt. Milyen jelentéstartalmat hordoznak számunkra ezek a szavak? Vagyok, létezem, nem vagyok, elmúlok, voltam és leszek. Akármilyen kultúrában is érjen az ember, a fejlődésének egy bizonyos fokán eljut ezekhez a kérdésekhez, és keresi abban a formában, ahogy abban a kultúrában szokás, a választ arra a kérdésre, hogy miért is vagyunk. mi miért létezik a világban, miért szükséges az emberi lét, mi értelme lenni. A nyugati ember, aki nagyon civilizált és nagyon fejlettnek tartja magát, a tudományon keresztül, az egyik legerősebb eszközén keresztül is valójában az eredet kérdését feszegeti és keresi újra és újra. Honnan jövünk? Kik vagyunk? Miért állt elő ez a világ? És merre tart? Valóban csak egy szürreális véletlennek az eredménye? Egy matematikai valószínűségből adódó szükségszerűség? Milliárdnyi csillag és több milliárdnyi bolygóból egyen lennie kell életnek. Hiszen ez valószínű, hogy megtörténik. Vagy létezik egy telepítő faj, egy magasabb rendű civilizáció, aki létrehozta a földi életet. És megmosolyogjuk ezt, a tudományos fantasztikus feltételezést, de hányszor jön szembe egészen komoly és tudományos elgondolások köntösében is. Különösen fordulópontok, krízisek idején válik aktuálissá ez a kérdés, a létezésnek a kérdése. Kell magyarázat, kell egy történet, amiben el tudjuk helyezni azt, hogy miért vagyunk. Mert ez segít megmagyarázni azt, hogy miért kell szenvednünk. Ha jön egy krízis, ha jön egy nagy változás, akkor ehhez tudunk visszanyúlni, hogy ezért létezünk, ezért kell lennünk. A legtöbb kultúra megteremti a saját történetét, a saját mítoszát arról, hogy miért vagyunk, hogy hogyan alakult ki a világ, és miért létezik az ember. A Szentírás alapján is van egy történet, és van egy válasz erre. De már most az elején szeretném nagyon aláhúzni azt, hogy ez nem egy a sok közül. Nem tehetjük meg, ahogy az elmúlt vasárnap is hallottuk, hogy a látszólagos semlegességnek a pozíciójából azt mondjuk, hogy hát igen, mindenki megtalálja a történetét, mindenkinek van valami elképzelése arról, hogy hogy állt össze a világ, és tiszteletben tartva a másikét, megfogalmazzuk a sajátunkat is, megfogalmazzuk a mi elképzeléseinket, és türelmesen mindenki elmondja a magáét, és mi, a mi kultúránk egyik alternatív elképzelését képviseljük, tudnélek, hogy Isten teremtette a világot. Nem erről van szó, hanem arról, hogy erről van ismeretünk és kijelentésünk a Szentírásból, amit határozottan képviselhetünk, igaznak tarthatunk, és biztos, hogy ütközni fog mindazzal, amit mások gondolnak a világ keletkezéséről. A gyülekezet útja és lelki fejlődése Isten kegyelméből folytatódik, folyamatos, és ebben a fejlődésben, ebben az útban fokozatosan előttünk van az a kérdés, hogy mire hív bennünket Isten, mit jelent itt és most ebben a környezetben Isten igéjét, az evangéliumot képviselni. Mit jelent missziói látásmóddal élni, olyan értelemben missziói gyülekezetnek lenni, aki a létével hirdeti az evangéliumot, és újra felteszi a kérdést, mit jelent Krisztust követni itt, ebben a világban. És ebben a fejlődésben, ebben az útban lesz most előttünk 12 vasárnapon keresztül a teremtés, mint téma. A teremtés, ami nem egy érdekes téma csupán, amiről lehet jó előadásokat hallani, vagy esetleg érdekes igehirdetéseket, hanem mint egy olyan téma, ami alapjában véve meghatározza azt, hogy mit gondolunk magunkról, a gyülekezetünkről, és arról, hogy miért vagyunk a világban, és miért vagyunk éppen itt, éppen most, ezen a helyen. A teremtés kiinduló képe és első állomása annak a nagy történetnek, amiről már sokszor beszéltünk, hogy Istennek van egy nagy terve a világgal, a teremtéstől az új teremtésig. És nem véletlenül, hanem az ő terve és akarata szerint alakul minden. A nagy kép igehirdetés sorozatban 5 évvel ezelőtt volt már szó egyébként a teremtésről. De most nem csak a Genezis első 2 fejezetének igéi lesznek velünk, hanem a Szentírásnak több vonatkozó szakasza is. Ha meghalljuk ezt a szót, vagy ezt a gondolatot, hogy teremtés, meg a teremtésről lesz szó, akkor erre nagyon sokféleképpen reagálhatunk, attól függően, hogy milyen háttérből érkezünk. Hogyha abban nőttünk fel, és kiskorunktól fogva ezt tanították nekünk, hogy Isten teremtette a világot, akkor ez az egyik legtermészetesebb és legegyértelműbb dolog. Talán nem is értjük, hogy mit kell ezzel annyit foglalkozni. Ez egy adott dolog, ez egy bibliai igazság. El kell fogadni, el kell hinni, és nincs más teendő. És nagyon széles lehet ez a skála, de a másik végén talán az lehet, amikor valaki egy olyan háttérben nő fel, ahol erről nem beszéltek, erről nem tudott, vagy maximum az irodalom órán tanult, hogy vannak ilyen történetek a Bibliában, az pedig nem értheti, hogy egyáltalán mi ennek a jelentőség, és hogy lehet ezt manapság elhinni. Hogy lehet a mai tudományos fejlettség szintjén még hinni a teremtésben, hogy Isten a szavával világot alkotott, és a láthatatlanból álltak elő a láthatóak. Hogy lehet ezt egyáltalán elfogadni? Igen, egyrészt kérdéseket vet fel, nagyon sok kérdést a teremtésnek a ténye, másrészt úgy tűnik, hogy egy kicsit korszerűtlen ez az egész teremtés téma. Mert ha a teremtést komolyan vesszük, és a teremtett világot, mint létezési keretünket úgy fogjuk fel, hogy ez valamilyen módon Istennek az alkotása, az ő kezének a munkája, akkor ezzel nem kapunk választ minden kérdésünkre. Hanem rögtön egy csomó kérdés merül fel, például, hogy hogyan is teremtette igazán Isten ezt a világot, a bibliai beszámolók vajon mindenre kiterjedően választ adnak a kérdéseinkre, mikor is történt ez, egészen pontosan mennyi idő alatt történt, hogyan kell értenünk például azt a 6 vagy 7 napot, hogyan viszonyuljunk a tudomány jelenlegi állásával, felfedezéseivel és a bibliai igazságokkal, ütköztessük őket, semmi közük egymáshoz, teljes átfedésben vannak egymással. De ami ennél sokkal fontosabb kérdés, mennyiben változtatja meg a világról alkotott képünket az, hogyha elhisszük, hogy Isten teremtette, vagy hogyha nem foglalkozunk ezzel. Számít ez egyáltalán? Fontos az, hogy Isten megváltott gyermekei legyünk, él az evangélium, Isten szeret bennünket, elküldte értünk Jézust. Miért kell foglalkozni a teremtéssel? Nem mindegy, hogy hogy lett a világ. Van. És egyszer meg majd elmúlik úgy is. Mennyire számít ez az egész? Mennyire fogadjuk el vajon mindebben azt, hogy amikor a teremtés kérdésével és témáival van dolgunk, akkor valójában Isten uralmával van dolgunk. És a teremtés egyik legfontosabb kérdése, hogy ha valóban Isten teremtette a világot úgy, ahogy a Bibliában olvassuk, akkor ő szuverén, mindenható Úr, ő a gazdája ennek a világnak, és akkor egészen másként kell, hogy tekintsünk a teremtett világra, és saját magunkra a teremtett világ részeként. Igen, nem feltétlenül korszerű, és lehet, hogy valaki számára akár nevetséges is lehet azt mondani, hogy én komolyan elhiszem a teremtést. Amikor nem keresztény közegben vagyok, és egy idő után kiderül rólam, hogy keresztény vagyok, vagy lelkész, akkor a beszélgetések során ez egy ilyen eléggé előtérbe lévő téma, hogy megkérdezi valaki, tényleg elhiszed a teremtést? Hát ez igazán vicces, hiszen nem annyira tudományos, látszólag. És szeretném kiemelni azt is már most az elején ezt elmondani, hogy alapvetően ezekben az igehirdetésekben, amit hallhatunk, nem fogunk tudományos kérdésekkel foglalkozni. Nem szeretnénk belemenni nagyon mélyen azokba a vitákba, amik zajlanak ilyen hitvédelmi, apologiai céllal, amikor keresztény tudósok nem keresztény tudósokkal vitatkoznak. Egyrészt nem vagyunk tudósok, azok a lelkészek, akik itt prédikálnak, szerintem egyikünk se, én biztos nem. Nem fogunk belemenni olyan kérdésekbe, amihez nem értünk. Másrészt nagyon fontos, hogy amikor Isten igéjében, a kijelentésben előttünk van a teremtés története és a teremtésnek az igazsága, akkor ez elsősorban nem tudományos céllal van előttünk, hanem azért, mert ez egy tükör, mert ez Isten kijelentésének a része. Sokan azt gondolják, hogy a teremtés csupán hit kérdése, ezért nem tudományos dolog. De gondoljátok csak vel, hogy ha a teremtés témáját előveszi a Biblia, és ha ez a kijelentés része, akkor ennek az üdvösségünk szempontjából súlya van, és lényege van. Gondoltatok már arra, hogy miért beszél egyáltalán a Biblia a teremtésről? Ha nem lenne valamiért jelentősége, nem beszélne róla. Ha nem kellene valamiért az Isten megismeréséhez, egyszerűen hallgatna róla. Ha túl bonyolult lenne nekünk, hogy felfognánk, akkor nem terhelne vele minket a Jóisten. Gondoltatok már arra, hogy lehet, hogy azért beszél a Biblia a teremtésről, és azért része a kijelentésnek, mert a valóság előállásáról senki és semmilyen más forrás nem tud hitelesen beszélni. Arról van szó a teremtésben, olyan időkbe vezet bennünket, ahova semmilyen eszközzel nem tudunk visszanézni. Gondoltatok már arra, hogy azért van szó a Bibliában a teremtésről, mert egyedül Isten képes róla beszélni, hiszen ő volt ott. Hiszen ő az, aki látta, ő az, aki tudja, hogy hogy zajlott. Nincs rá eszközünk, módszerünk, nincsenek jó modelljeink, amik 100%-osan meg tudnák mutatni, hogy milyen volt, ami ott volt. Ezért tekinthetünk a Bibliára, mint a leghitelesebb forrásra a létünk eredete kapcsán. Hiszen magától a Teremtőtől származnak ezek a szavak, aki pontosan ismeri, hogy mi hogyan történt akkor. Ha Isten teremtette tehát valóban a világot, és ő beszél erről, akkor a legjobb forrásnál vagyunk. És sok minden egész másként látható akkor. Ha elfogadom, hogy Isten alkotta a világot, és tőle származik az egész világ és minden élet, akkor felfedezhetem az Isten nyomát és az Isten jóságát ebben a világban. És rögtön beleütközöm mai 21. századi alapvetően individualista emberként abba, hogy bizony ebben a teremtett világban nem az a legfontosabb, hogy én velem mi van. Nem az a kizárólagos kérdés, hogy én hogyan leszek boldog, vagy én hogyan tudom magamat megvalósítani, hanem a teremtés igazságának és kijelentésének a fényében pici leszek, apró, és rá kell döbbenjek, hogy a világ nem csak rólam szól, hanem része vagyok a nagy rendszernek, egy nagy rendnek, ahol Isten az Úr, ahol kapcsolatba lehetek vele, de a saját problémáim, a saját dolgaim már nem biztos, hogy annyira fontosak és központiak lehetnek. Ha elfogadom a teremtés igazságát, és meglátom a teremtésben, mint tükörben magamat, más fényben fogom látni saját sorsomat, a saját szenvedéseimet is akár, a saját problémáimat. Hadd mondjam így, felszabadító lesz, és sokkal elfogadhatóbbá teheti az életet. A teremtés egyébként azért is foglalkozunk, nem csak azért, mert hopp, ez most egy érdekes téma így nekünk, hanem része valahol a reformátori örökségünknek is. A reformátorok, a hitvalló őseink 500 évvel ezelőtt felismerték azt, hogy az embernek az életéhez és a boldogulásához elengedhetetlen, hogy elfogadja, higgye és erősen magáévá tegye, hogy Isten alkotta a világot, és a teremtett világ Isten dicsőségének a helyszíne. És az ember, ha megtalálja ebben a helyét, akkor élhet Isten dicsőségére a munkájával, a létével, és így kiteljesedhet, és ebben találhatja meg a helyét. Így ebben a sorozatban áll most előttünk a 104. Zsoltár, ami egy nyitány a teremtésről. A 104. Zsoltár, ami egy ének, ami egy költemény, ami a mindenség életét mutatja be. Úgy mutatja be Isten, mint aki szuverén, élő Isten, és akinek a munkája megmutatkozik a bölcsességben, a rendben, ami ebben a világban fennáll, harmónia, célszerűség és okság van ebben a Zsoltárban. Minden tőle függ, és ő áll mindenek fölött. A 104. Zsoltár egy istentiszteleti használatú ének volt. Az istentiszteletből indul ki, hiszen ott hangzik el, és oda is érkezik meg a végén. A 104. Zsoltárban, az istentiszteleti keretben tulajdonképpen egy belső utazás zajlik. A Zsoltár írója és mindazok, akik vele éneklik ezt az éneket, végig járják gondolatban a teremtett világnak a magasságait, mélységeit és különböző szféráit, és így dicsérik az alkotót. A 104. Zsoltár egy reflexió, egy visszhang arra, amit megismertek az Istenből. A 104. Zsoltár a találkozásnak a visszhangja. A teremtés és a teremtett világ ebben az énekben megjelenik az istentiszteleten, miközben az istentisztelet is része a teremtett világnak. Isten létezik és alkot világot, ezért létezhet istentisztelet is. Az örök létező megteremti az általunk ismert valóságot, Megteremti az azon túli világot, és erről híradást, tudósítást ad az embernek. Ez a kijelentés gyönyörű költői képekkel van itt előttünk. És nagyon sok minden eszünkbe juthat a Genezis beszámolóiból, ahogy Isten alkotja a világnak a különböző részeit. Először nézzük meg azt, hogy milyennek a Zsoltárnak nagyon egyszerűen az üzenete. Aztán némi kellemetlen hasonlóságokról lesz szó, különböző más vallásoknak a teremtés himnuszaival. És végül szeretném, ha ez a Zsoltár egészen közel jönne hozzánk, és egy kicsit meg tudnánk fogalmazni saját szavainkkal is ennek a Zsoltárnak az üzenetét. Szóval mi az üzenet? Nagyon egyszerűen az, hogy Isten élő Isten, és ő az Úr. Ő uralkodik, aki kijelenti magát a Szentíráson keresztül. Sejthető a természet szépségei és törvényei alapján. Lehet, hogy más vallások is próbálják puhatolni, és az ember, amikor eljut arra a pontra, megpróbálja kitalálni, hogy kicsoda ő, de ebben a Zsoltárban ő bemutatkozik, és azt mondja, itt vagyok, bejelentkezik, és megszólal, én vagyok, engem keresel, én vagyok a teremtő és megtartó Isten. Szeretném elmondani neked, hogy hogy teremtettem a világot, milyen vagyok, és mit cselekszem. Ő az Úr, ez az üzenet, aki megteremtette az elemeket, az élettelen természetet, és az élővilágot is. Ő teremtette az égi testeket, ritmust adott a világnak. Mindeközben kapcsolata van a teremtményeivel, akinek fenntartja az életét. Élet és halál ura, akivel lehet találkozni, akit lehet hinni, imádni és szeretni az Isten tiszteleten, aminek a közegében elhangzik a Zsoltár. Ha megnézzük a Zsoltárnak a szerkezetét, két nagyon jól elhatárolható része tagolódik. Az elejében a teremtés van, a teremtő Isten dicsérete, a második részben pedig a megtartó, a fenntartó Isten dicsérete. Mert a teremtés és a gondviselés együtt zajlik, összekötődik és összekapcsolódik Isten lényében. Nagyon érdekes, hogy hogy jelenik meg a teremtő. Egy csodás hatalommal bíró Istent látunk a Zsoltárban. A teremtett világ pedig úgy jelenik meg, mint egy meghódított terület. Egy olyan terület, amit Isten hatalmába kerít, a káosz erőitől meghódítja a földet. Csodásan rajzolódik ki a földi lét. Ebben a világ fenntartó formában az élő és az élettelen teremtés összekapcsolódik. Mindegyiknek kapcsolata van egymással, és az egyik a másikért van. Nem individumok, egyének független, elszigetelt összessége, hanem egy rendszer. Egy egymással szerves kapcsolatban álló rendszer a teremtett világ, aminek életrendje van, ritmusa van, amit Isten alkotott. Égi testek, nappal, éjszaka, mindennek megvan az ideje. A második egység pedig a fenntartásról beszél. A gondviselő Isten ad eledelt az embereknek és az állatoknak lehetőséget, hogy dolgozzanak és hogy éljenek. És a gondviselő Isten az, aki ad életet és veszi el az életet. Élet és halál ura. A Zsoltáros ebből a szemszögből, az Isten szemszögéből nézi a teremtett világot, ezért a halálon és az elmúláson nem kesereg, hanem azt látja, hogy ennek is megvan az ideje. Isten adja az életet, és aztán ő veszi el. És megjelenik ebben a Zsoltárban még a bűnös ember, a teremtett világot egyedül a bűnös ember zavarja meg, ezért a Zsoltár író egy könnyed mondattal az utolsó előtti versben azt mondja, vesszenek ki a bűnösök a földről, az Úr ítélete majd érje őket utol, jó lenne, ha nem lennének bűnösök, mert akkor olyan szép lenne ez a teremtett világ. Igen, ez az egy dolog talán, ami megzavarja ezt az egyensúlyt. És majd a későbbi igehirdetésekben bővebben lesz erről szó, hogy jelenik meg a bűn a teremtett világban, és mit is gondol Isten erről, hogy romlik le a teremtésnek a csodás egyensúlya, és hogy áll majd helyre a megváltásban ez a megrontott egyensúly. Az üzenet tehát nagyon egyszerűen ennyi. Isten az Úr mindenek felett. Ő jelen van mindenütt, és mindent a kezében tart. gazdája és ura a világnak. Ahogy ezt hallhatod, lehet, hogy azt gondolod, hogy ez nagyon szép és nagyon jó, de hát mi ennek a bizonyítéka? Honnan tudjuk, hogy tényleg Istene az Úr? Szükséges-e, és ha igen, akkor hogyan bizonyítani ezt? Hiszen ezt bárki állíthatja magáról. Bárki mondhatja, vagy születhetnek ilyen költemények, amik azt állítják, hogy hát, ez az Isten az Úr, mert olyan szép ez a világ, és ő alkotta, és ha sokszor elmondjuk, akkor el is hiszik sokan. Igen, a gyanakvó ember furcsa hasonlóságokat fedezhet fel. Aki azt kérdezi, hogy biztosan Istene az Úr, a teremtő élő Isten, Izrael Istene, aki az Ószövetség és az Új Szövetség lapjain bemutatja magát. Ez az ember, ha elég szemfüles, és ismeri az ókori irodalmat, akkor úgy gondolhatja, hogy le tudja leplezni ennek a zsoltárnak a fonákságait. Mert ez a zsoltár nagyon-nagyon hasonlít egy egyiptomi naphimnuszra. Képzeljétek el, hogy a Krisztus előtt 14. században élt egy fáraó, a neve Echnaton fáraó. Talán történelmből emlékszünk rá, hogy ő volt nagy reformer fáraó, aki megszüntette, meg akarta Egyiptomban a több istenhitet szüntetni, és egy istenhitet akart bevezetni. Be is vezette, az ő uralkodásáig élt ez a dolog, és a napot kezdte el imádni, és azt mondta az egyiptomiaknak: Egyiptom, a nap a te istened, nincs más, csak ő, és én, mármint Echneton fáraó, a nap fia vagyok, ezért én képviselem ezt az egy istent, ezért hallgass rám. És ez az Echneton fáraó készítette több éneket erről, és íratott egy naphimnuszt, amiben dicséri a napot, mint az élet forrását, a napot, mint ami mindeneknek az ura, és aki által lehetséges, hogy élet legyen a földön. És ha olvassuk ezt a zsoltárt, és most nem fogom elmondani a számokat, de a nyomtatott igehirdetésben ott van, több sora ennek a zsoltárnak egy az egyben megfelel ezzel az egyiptomi naphimnusszal. Úgy tűnhet, mintha a zsoltár írója talált volna egy naphimnuszt Egyiptomból, átírta a neveket, beírta néhol, hogy Isten a nap helyett, és berakta a Bibliába. És akkor innentől azt mondja, hogy igen, a teremtés a mindenható Isten dicséri. Kicserélte Echnatonnak a nevét Istennel, a napot is Istennel, kicserélte a helyneveket és a Nílus helyett a palesztinai földrajzának megfelelő neveket használja. És igen, a nap és a hold abban a zsoltárban csak eszközök és olyan dolgok, amiket Isten teremtett. De engedjük magunkhoz közel ezt a kérdést, mert talán sok kérdéssel is kételyt megjelenít, ami az emberben megjelenhet. Igen, akkor hát ennyi. Tényleg minden kultúrának meg kell teremtenie a saját mítoszát? És ez lehetséges, hogy valaki átültet egy egyiptomi himnuszt, és ez a szentírás része lesz. Hogy viszonyuljunk ehhez? Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a tény nagyon-nagyon fontos lesz, és nagyon sokat elmond az élő Istenről. Ne akadjunk fent nagyon ezen, és ne gondolja senki, hogy szeretné kimozdítani a biztos hitét Istenben vagy a teremtésben. Ha elhisszük és feltételezzük, már pedig ezt a hitet munkálja bennünk a Szentlélek, és erre mutat minden, hogy a Szentírás, a kijelentés, Isten szava, és a szükséges út ahhoz, hogy megismerjük őt és az üdvösségre, az örök életre jussunk, akkor tegyük fel másként ezt a kérdést. Miért látta jónak az élő Isten, a mindenható Isten, hogy amikor magáról és a teremtésről beszél, akkor egy egyiptomi naphimnusznak a kereteit használja fel a Bibliában? Nem lehet, hogy van ennek valami célja? Nem lehet, hogy van ennek valami üzenete? Nem lehet, hogy van ebben némi irónia? Hogy pont ezt a keretet, és pont így használja fel az Isten. Mikor az ember találkozik egy ilyen formai furcsasággal, akkor az első kérdés talán elkezd pánikolni, hogy jaj, akkor lehet, hogy nem is létezik, és nem is igaz az egész. Fordítsuk meg a kérdést. Mi van, hogyha a szuverén, élő és mindenható Úr azt mondja, abban a kultúrában azoknak az embereknek, akik ismerhették akár ezt a nap himnuszt, akik ismerhették, hogy az egyiptomi meg a babiloni nagy erős kultúráknak is megvoltak a teremtés mítoszaik. Ez az Isten azt mondja, ezen a kereten keresztül, és ezen az éneken keresztül fogom megmutatni magamat. Figyelj, én vagyok ebben a keretben is, én szólalok meg, hiszen én teremtettem a napot. És szeretném megmutatni, hogy ezek a sorok valójában rólam beszélnek. Amikor Egyiptomban a teremtett világra rácsodálkoztak azok az írók, akik leírták, nem tudták, hogy rólam beszélnek. Nem tudták, mert nem ismertek engem is, csak valami homályos elképzelésük volt valamiféle alkotóról. De igazából én vagyok. Nézzük most így végig ezt a Zsoltárt, és csak négy dolgot szeretnék kiemelni. Először is nagyon érdekes, hogy antropomorf emberi képek vannak a Zsoltárban. Az Úr öltözetként veszi magára a világosságot. Hogy lehet ez? Emberi formája van talán? Szüksége van ruhára? Nem. Hanem megérteti ezeken a képeken keresztül, hogy ő nem hasonlítható semmihez, és nem ábrázolható ki, de azért, hogy mi értsük, ő használ ilyen képeket. Azért, hogy értsük, használ ilyen költői képeket. Hogy van az, hogy Isten úgy mutatkozik be ebben a Zsoltárban, mint aki a felhőkön nyargal? Nem tudom, gondoltátok, amikor ezt a képet olvastuk, hogy ennek van valami plusz jelentése. Képzeljétek el, hogy a babiloni teremtés mitológiában úgy mutatják be a napistent, mint ami az ő kocsijával a felhőkön nyargal. Gondoljunk el egy ilyen szép napfelkeltét, vagy napnyugtát. Milyen szép kép ez, nem? A napisten nyargal a felhőkön. És Isten, aki tudja, hogy a korabeli ember tudatában ez ott van, hogy aha, a babiloniak azt mondják, hogy a napisten a felhőkön nyargal, azt mondja ebben a Zsoltárban, nincs más Isten rajtam kívül, én nyargalok a felhőkön. Én vagyok az, aki uralom ezt a világot. Megszólal a teremtés mitoszok nyelvén harmadszor. A legtöbb ókori teremtés mitoszban az Istennek a teremtő Isten valahogy legyőzi a káosz erőit és a káosz megjelenítő vizeket. És azt mondja, amikor Isten ebben a képben jelenti ki magát, én vagyok, aki megfékeztem a vizeket. Én vagyok a vizeknek az ura, aki az ellenséges vizeket szelidekké teszem, és megadom, hogy táplálják az élőlényeket. A Leviatán, ami egy ilyen ősi, mitikus, nagyon félelmetes szörny, azt mondja a Zsoltár, Isten játszadozik a Leviatánnal. Őnek is semmik ezek a mitikus szörnyek, az ember legmélyebb ősi félelmei. Ez semmi, mert ő a teremtő, mert ő az Úr. És elérkezik a Zsoltár egy ponton ahhoz, amikor nyilvánvalóvá teszi, hogy a nap és a hold nem önálló istenek, nem sorsformáló hatalmak, csak teremtmények, mert Isten alkotta őket. Az eredeti Eknaton himnuszban, képzeljétek el, az van, hogy amikor lenyugszik a nap, akkor mindenki retteg a földön. Ha nincs jelen a napisten, akkor ott a halál és a démoni erők uralkodnak. Ehhez képest a Zsoltárban az van, hogy Isten az ura a nappalnak és az éjszakának. Ő teremtette mindkettőt. Ő az Úr, éjszaka is, és nappal is. Megvan a helye mindegyiknek. Isten az élet és a halál ura is. Hogy mondja még el? Milyen képeket használjon még, hogy megértsük, hogy egyedül ő az Úr? Csodálatos, mesteri és zseniális döntés az Isten részéről, ha lehet ilyet mondani, hogy a Szentírásban, egy Zsoltárban, egy idegen kultúrából vett himnusz megjelenik, vagy annak az elemei. És ez a forma megtöltődik az élő Isten kijelentésével, és feltárja előttünk az igazságot. Az igazságot, hogy nincs más Isten rajta kívül. Mit mondjunk tehát, és hogy tekintsünk akár erre a Zsoltárra most, mit kezdjünk a kérdéseinkkel, és hogyan viszonyuljunk a teremtéshez, mint témához? Mit tegyünk most itt ezen az Isten tiszteleten, és hogy lépjünk tovább, hogy kezdjük el ezt az utat? Mert ettől függetlenül, most elhangzottak, maradhat bennünk egy csomó kérdés. Maradhatnak bennünk kétségek is, akár félelmek, meg nagyon-nagyon sok minden. Mit kezdjünk ezekkel a dolgokkal, és mit kezdjünk azzal, akár azzal a fájdalommal, vagy akár dűvel, ami feljön bennünk, ha azt halljuk, hogy Isten a világ ura. Igen, akkor miért lehetséges annyi rossz? Tényleg ő az Úr, akkor hogy engedi meg azt, hogy? Tényleg ő a mindenható Isten, akkor miért van az az életemben, hogy? Miért küzdök betegségekkel, és miért nem olyan egyszerű minden? Mit kezdjünk ezekkel? Azt kezdhetjük most, testvéreim, hogy hozhatjuk Isten elé, és tehetjük azt, amit a Zsoltár írója is, hogy az Isten tiszteleten, mikor Isten elé hozzuk a kérdéseinket, magasztaljuk őt, és megvalljuk azt, amit tudunk róla, megfogalmazzuk a bizalmunkat felé, és felvállaljuk azt, ahol éppen tartunk, és dicsérjük és magasztaljuk őt. A kérdéseink nem kell, hogy elválasszanak Istentől. Mindaz, ami bennünk van, azt elé hozhatjuk. Kiálthatunk hozzá, Teremtő Isten, mutasd meg a te dicsőségedet nekünk. Nyisd fel az igazságot előttünk, nyisd meg az értelmünket, hogy megértsük, mi az, amit te üzenni akarsz nekünk, és vezess bennünket, és szólj hozzánk, hadd tapasztaljuk meg, hogy te gondviselő vagy, és nem feledkezel el rólunk. Egy olyan módon szeretném most az igehirdetés végén, hogyha együtt tudnánk magasztalni Istent, hogy felolvassam ennek a Zsoltárnak egy parafrázisát. A parafrázis az egyfajta átirat, reflexió a Zsoltárra. Írtam egy ilyet, ami ugyanannyi versből áll, mint a Zsoltár. Bizonyos dolgokat ugyanúgy tartalmaz, mint ez a Zsoltár, és bizonyos motivumokat a mai ember gondolkodásába helyez át, egy mai kontextusban. Ki lesznek vetítve ezek a sorok, és legyen ez most a mi imádságunk is. Magasztaljuk Istent ezzel, és forduljunk felé, itt ezen az Isten tiszteleten. Áldjad lelkem az Urat! Uram Istenem, ragyogó és csodálatos vagy! Ismered a látható és számunkra nem érzékelhető fény minden színét és részletét. Te vagy a világosság forrása, te ismered a fényt, amit te teremtettél, és aminek sebességét elérve vágyjuk meghódítani az eget, eljutni a világűr mélyére, új földet találni magunknak, mert ezt már majdnem felemésztettük. Uram, te alkottad az eget, a végtelen űr összes dimenzióit, melyeket meghódítani vágyunk. Mindezek fölött vagy, te számodra porszemek a galaxisok is. Ismered a fekete lyukak sötétjét, te érted, mi az a sötét anyag, és hol van a világűr tömegének nagy része, hiszen te alkottad, Uram. Szilárd alapokra helyezted az egész világot, és pont jó pályára állítottad a földet, hogy soha meg ne inogjon, hogy életet adhass által a minden élőlénynek. Urunk, annyira szeretnénk életet találni a földön kívül is, vagy felfedezni és megérteni az élet keletkezését és annak első nyomait. Vizet keresünk távoli bolygókon, és rádiójeleket várunk távoli világokból. Miközben te vagy az Úr minden vizek, s az élet felett. A te szavadra lettek a láthatók, s a láthatatlanok, és került minden a helyére e roppant világegyetemben. A földet te tervezted ilyennek. A hegységek a te terved szerint emelkedtek, a völgyek lesüllyedtek oda, ahol helyet készítettél nekik. Minden a helyén van, hatást szabtál a vizeknek. Nem léphetik, nem önthetik el újból a földet, mint Noé idején. Ez is a te kegyelmed. Te fakasztasz forrásokat a völgyekben, hogy folydogáljanak a hegyek között. Tiszta forrást, Uram, ami annyira nagy kincs már, víz e szomjas bolygónak tőled jön, megitatnak minden mezei vadat. A vadállatok csillapíthatják szomjukat. Bocsásd meg, hogy beszennyeztük, pazaroltuk az éltető vizet, drága ajándékodat. Te alkottad a levegőt is, az eget, hol az égi madarak laknak. Sűrű lombok között énekelnek. Ritka helyei még a földnek, hol üde lombok vannak, s a madarak tényleg énekelnek. Uram, teremtésedben minden teremtménynek jut étel, hogy élhessen. Az éhezés és éhhalál az emberi kapzsiság torz ivadéka. Te füvet sarjasztasz az állatoknak, növényeket a földművelő embernek, hogy kenyeret termeljen a földből, és bort, mely felvidítja az ember szívét, és ragyogóbbá teszi arcát az olajnál, a kenyér pedig erősíti az ember szívét. Jól laknak az úrfái is, nap mint nap táplálod őket. Itt a gyönyörű cseresznyefák is a kertünkben. A kertben, ahol fészket raknak a madarak, és élet lehet, hangos, gyermekzsivajos élet. Ha körbenézünk a budai hegyeken, Uram, az érdi lejtőkön, a távoli dunántúli dombokon, mind ott van az élet jele. Uram, Te alkottad a holdat, hogy jelezze az ünnepeket, és a napot, amely ismeri pályáját. Napokat s ritmust adtál, melyeket oly könnyen felülír a városi ember. Ha sötétséget támasztasz, éjszaka lesz, amikor nyüzsög a város mindenféle vadja. Örömükben, táncukban, bánatukban, mámorukban is hozzád kiáltanak. Keressik magukat, párjukat, alkotójukat. Ha felragyog a nap, visszahúzódnak és tanyáikon heverésznek. Reggelente sok ember itt a városban is munkába indul és dolgozik egészen estig. Mesterséges környezetben, mesterséges fénynél, csendesen, elszigetelten. De mégis felkiáltunk, milyen nagy alkotásaidnak száma, Uram, valamennyit bölcsen alkottad, tele van a föld teremtményeiddel. Ott van a nagy és széles tenger, számtalan lény nyüzsög benne, kisebb és nagyobb állatok. És itt folyik a Duna is, talán észre sem vesszük, milyen gyönyörű, mikor elmegyünk felette vagy alatta minden reggel. Urunk, abban reménykedünk, hogy Te mindig idejében adsz eledel teremtményeidnek. Tőled várjuk ezt még akkor is, ha boltok roskadó polcairól szedegethetünk, s biztosnak érezzük megélhetésünket. Ha elrejted orcádat, megrémülünk. Ha elveszed lelkünket, kimúlunk és ismét porrá leszünk. Ha kiárasztod lelkedet, új élet támad ott, ahol csak halál volt és enyészet. Dicsőség legyen az Úrnak örökké. Örüljön alkotásainak az Úr, s örüljenek az Úrnak alkotásai. Az Úr jelenléte félelmetes és fenséges, mégis őt várjuk és hívjuk itt az Isten tiszteleten. Igen, itt éneklek az Úrnak, amíg élek, zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak leszek. Legyen kedves előtte fohászkodásom. Én örvendezem az Úr előtt. Leginkább pedig azért, mert már nem kell kiveszni egy bűnösnek sem a föld színéről, Krisztusért, a megváltóért. Mert megfizette büntetésünk árát. Higgyünk benne, dicsérjük őt, és zengünk neki hallelúját. A Teremtő Fiának, az emberélet Istennek. Ámen. Imádkozzunk. Hódolunk előtted, és áldunk téged, és imádunk, és magasztalunk, Teremtő Istenünk. Köszönjük neked, hogy megmutattad magadat, köszönjük a kijelentést, ahol világosan látható az igazság. Köszönjük, hogy nem kell többé tapogatózni, találgatni, keresgélni másutt. Köszönjük azt is, hogy maradnak kérdések, és hogy minden részlete nem világos a teremtésnek. De köszönjük azt, ami világos és érthető. Köszönjük, hogy mennyei atyánk vagy. Köszönjük, hogy Úr vagy a világ felett. Köszönjük, hogy nekünk alkottad, hogy örüljünk benne és dicsérjünk téged. Köszönjük, Istenünk, hogy nem hagytál bennünket elveszni. Magunktól, Urunk, megvalljuk. Mindenki, aki most itt van, egyen-egyenként, mindannyian, abba a kategóriába esnénk, akiért úgy imádkozott a Zsoltáros, hogy vesszenek el, mert elveszettek és bűnösök vagyunk nélküled. Köszönjük, hogy elküldted a megváltót, a fiadat. Köszönjük, Urunk, hogy megmentettél bennünket. ő érte szólíthatunk most meg téged, és hívhatunk mennyei atyánknak. Azért kiáltunk, Urunk, most, hogy fedd fel előttünk az igazságot, és beszélj a lelkünkkel, a te szent lelkeddel add a hitet a szívünkbe, és segíts legyőzni a kérdéseket, a kételkedéseket. Urunk, imádkozunk közöttünk azokért most, akiknek nehéz ez a téma, akik küzdenek ezzel, de imádkozunk azokért is, akik elfogadják, hogy ez igaz, hogy te vagy az alkotó, te vagy az Úr. Csak nehéz összhangba hozniuk az életük eseményeivel, a rosszal, a hiánnyal, a fájdalommal. Imádkozunk, Urunk, a betegeinkért. Imádkozunk azokért, akik egyedül vannak, és így kell hordozniuk az életük terheit. Imádkozunk azokért, akik családban élnek, de olyan a családjuk, hogy néha azt kívánják, hogy bárcsak egyedül élnének. Imádkozunk azért, Urunk, hogy gyógyítsd a szívünket, gyógyítsd a kapcsolatokat. Könyörgünk, Urunk, a környezetünkért. Imádkozunk a városunkért, Budapestért. Imádkozunk a magyar nemzetért is. Minél többen ismerhessék fel, Urunk, hogy Te vagy az alkotó, hogy Te vagy az Úr. És így könyörgünk az egész teremtett világért. Könyörgünk, Urunk, hogy minél több ember megismerhessen Téged és az evangéliumot. Imádkozunk, Urunk, még a gyászoló testvéreinkért, akik az ő szerettüket gyászolják. Urunk, add nekik is a feltámadás és az örök élet reménységét. Élet és halál, Ura, Teremtő Isten, hallgass meg bennünket Jézus Krisztus nevében, aki így tanított imádkozni minket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.